Második fejezet. A gyermekévek. A keresztelői lakoma a maga rendje módja szerint esett meg. Jó pecsenyék, jó borok voltak sűrű pohár felköszöntőkkel az újszülöttre, míg azt is tudjuk, hogy a halpaprikást Tuba Lídia főzte. Nagy Mártoni a konyhán túli szobában terítetett. A mellette levő kis szobában a gyerekek majszolták Vörösné felügyelete alatt nagy zajjal, csetepatéval a tortákat és nyalánkságokat. Míg a harmadik legtágasabb szobában, amelyik a szájhagyomány szerint az imaszoba volt, az oszlopai közt lengő bölcsőben ott feküdt az ünnepelt, a csecsemő egykedvűségével véve a megnyíló ajtón az ünnepi lakoma zaját, az első lakomájét, mely az ő tiszteletére rendeztetett. A bölcső az ágy mellett ringott, az ágyban az anya feküdt, és minduntalan magához kívánta az új jövevényt, hogy kék szemeit, édes vonásait ismét és ismét lássa. Koronként megnyílt az ajtó óvatosan, kíméletesen, ahogy az a gyöngélkedőnél megkívántatik, és valamelyik koma asszony osont be, de bejött az apa is megnézni a katonát, és újra elmondották, Lajoska visszatért. Nagyra voltak vele, hogy a Lajoska az, aki visszajött, hát ha még tudták volna, hogy ki jött el helyette. Keresztelő estig tartott, bár a vendégek egy részét kizavarta az a körülmény, hogy Nádasdy főispán nagy estét adott a megyeházán, amelyre hivatalosak voltak a megye és város előkelői. Csak hamar robogni kezdtek a fogatok a vármegyeház utcán. A megyeház minden ablaka ki volt világítva, s nagy tömegek ácsorogtak a hóval borított utcán, hogy az érkezőket nézzék, a sallangos lovakat, a csengős szánokat, felöltöző dámákat és urakat. A kacház ablaka is ki voltak világítva, a zúzmarás gajakon át valami fény derengett minden szobából. De hát ezt észre se vették az emberek. Ki tudhatta volna az, hogy a két kivilágított ház közül ebben a kicsiben történik a nagyobb esemény. A jövevény maga nem csinált sok teketóriát. Életének ebben az öntudatlan szakában sem tudott úr lenni a háznál. Csodálatosan jó csecsemő volt, nem sírt, mint más gyerekek. Csendesen, türelmesen feküdt órákig, és a kék szemeiben szüntelen mosoly ült. Mindig is ilyen szelíd gyermek maradt, még az állatnak sem vétett. A némaház régi vidámsága visszatért vele. Ehhez járult még az is, hogy Jókait mindjárt néhány héttel a Móric születése után árvák atyának választotta meg a város 250 forint fizetéssel. A tisztesség nem volt csekés, azon kívül lelkületének is megfelelt a hivatal. A fizetés kicsiny volt, de a város úgy látszik elégnek tartotta, mert midőn későbben 150 kéverőzsével kérte fizetését megjavíttatni, azzal az indokolással, hogy a hivatali teendők nagyon megszaporodtak, a tanács nem adta meg. Egyéb iránt, mintha a gyerekkel, a szerencse is hozzájuk szegődött volna. Gici Ráfaelnek egy nagy perét szintén ebben az évben nyerte meg, mely egész kis vagyont hozott, a bár szerényen, de mindig rendezett viszonyok közt élő családnak, úgyhogy a következő év tavaszán végre házat vehettek a Szombati és a Nagy Mihály utca szögletén. De hát a város egyik legélénkebb pontján Sárközi József és Domonkos Lídiától. A ház, melyért 1600 forintot fizettek, teljesen rozoga állapotban volt, mélyen a földbe süppedve, úgyhogy ablakai egy vonalba estek az utca kövezetével, le kellett hát dönteni és újat építeni helyette. Az adásvevési szerződés március 6-án kelt, és a kacféle ház bérlete Szent Mihály napjára volt fölmondva, mindössze egy fél év jutott a telek feltöltésére és az új építkezésre. Nagy sebben lobban láttak hozzá, és Jókainé minden reggel ott volt az építkezésnél a gyerekekkel, valamely kőre ülve kötögetett és nézegett a sürgőforgó munkásokat és szekereket, mely utóbbiak közt sok volt a szívesség fuvar. A rokonok, jó ösmerősök, ősi tisztes magyar szokás szerint önként ajánlkoznak a hajléképítők segítségére, és ilyenkor tűnik ki, kinek meddig ér a becsülete. Mint jellemző dolgot meséli Váiné napokból, hogy Móricz György uram egy vasárnap beállított hozzájuk Isteni tisztelet után ezüst gombos és filigrán ezüst láncos öltözetében, hogy ő és az összes múricok, mint szekeres gazdák Komáromban, három-három napot kívánnak segédkezni a házépítésnél, azért a nagy tisztességért, hogy legkisebb fiúkat az ő nevükre kereszteltették a tekintetes úrék. Jókainé a kis múrickát is magával vitette reggelenként az építéshez. A gyermek szívesen mulatozott, teliszedve szoknyáját kavicsokkal, amit az építéshez szükséges homokból kirostáltak. Ha elálmosodott, elvitték lefektetni Csepi Zsigmondékhoz a szomszédos házba. A ház, melynek alapkő letételénél a kis Móric kezébe is odaadták a kalapácsot, hogy üssön vele egyet, csak ugyan fölépült őszre csinos alháznak, polgárias utcaajtóval a középen. A kapu a helyi építkezés szerint csak a nagyuraknak és a módos gazdáknak illett, ahol szekér vagy hintó jár be az udvarra. A telek elég nagy volt, úgyhogy belőle az a rész, amely régente a Tali Lídiáé volt, kertnek hagyatott meg. Mihály napján elhurcolkodott a család, ott hagyván szinte nehéz szívvel a közel 14 évig lakott hajlékot, melyhez annyi emlék fűzte. De legalább végre a magukéba jöttek, és közel vannak az iskolához, a templomhoz. A kis Móric már ekkor beszélni tudott, és éppen javában tanult járni. Hóna alatt áttolt asztalkendővel vezetgették, ő pedig egy zsámolyt vitt maga előtt, lassan félénket tipeget topogott végig az újdonatúj padlójú fehérre meszelt falunappali szobában, melyet négy széles, fekete rámájú, telvilmos életeseményeit ábrázoló kép díszített. E képek sokat foglalkoztatták gyermeki elméjét és képzelődését, később is az apának százszor és százszor el kellett mondani a hozzájuk fűződő eseményeket. Semmi kétség tehát, hogy az első hős, aki Jókai Móric lelkébe bevéste magát és tetteit, Ederék svájci volt. A gondos, okos anya, ki leányát előre megszoktassa női feladataira, a kis Móricot 2 éves korában Eszter gondviselésére bízta. Ő öltöztette, ő fésülte meg lenszőke haját ügyelt rá napközben, megtanította imádkozni este. Aztán bele is hált a kisfiú, aki rendkívül ragaszkodott hozzá. Este írja: vizet készítettem az ágyához. Éjjel, ha ébredt, megitattam. Éppen nem volt alkalmatlan. Később már csak megkereste a fülemet kezecskéjével, megborzsolgatta. Dundi néném, Duda néném, adj egy kis vizet! Gyorsan, szinte szédítően fejlődött szellemileg, és minden érdekelte. Az állatok, a bogarak, a virágok, amelyeket szétbontott, összehasítgatott, hogy lássa, mi van a belsejükben. Mindenen el tudott mulatni. Néha órákig se szólt, csak ült egy helyen, és kék szemei üresen látszottak kalandozni a végtelenségben. Különösen a természet ezernyi jelenségei szórakoztatták, hogy majdnem állandó csodálkozást tükrözött vissza szép, harmatos halovány arca, mert nagyon gyenge, finombőrű kisgyerek volt, éppen mint egy leány. Az ismerősök azt állították, vonásait vizsgálva, hogy szakasztott az apja. Kellemes, zavartalan örömökkel telt gyermekkora volt, még késő akságában is sokszor visszaemlékezik erre. Milyen angyali élet volt annál a mi házunknál, sohasem hallatszott ott egy haragos szó. Testvéreim szerették egymást, engemet még jobban. De a legkedvesebb napjait Ógyallán töltötte a nagyszülőknél. A falusi örömök ezernyi változatosságban tárultak itt elé, a juhok, lovak és tyúkok közt. Különösen Konkoly Antaléknál volt a gyerekek eldorádója, akik szintén Gyallán laktak. A nagyszülők kedélye el volt egy kicsit savanyodva, hiszen a nagyapó már 80 körül járt, hanem Konkoéknál kényeztették, mulattatták a gyerekeket, és a kis Móric itt tudott játszani igazán önfeledten repeső kedvel a téres udvaron, a hűs vadgesztenye fák alatt. Konkoék Tóth juhászának apró gyerekei voltak, akikkel különös módon rokon szenvezett, és akikről rövid idő alatt annyi sok Tóth szó ragadt rá, hogy abból 30-40 év múlva is jutott tallérosi Zebulonnak. Ha akkor nincs meg a Jankó, meg a kis ancsúrka kongolyéknál, minden váró Ádám talán soha se kapta volna azt a sok bohókás, vidám levelet az ő furcsán mókázó barátjától. Az elkényeztetés rendesen az első és az utolsó gyerekosztály része. Az utolsói a vakarcsé, még tán inkább. Móriczka is becézett kedvence a szülőknek, vetélkednek a kedve keresésében. Lyukainé magával viszi mindenüvé a vizitekbe is. Negyedik éves korában végignéz anyjával egy színi előadást. Valami vígdarabot adtak, de még vígabb lett azzal, hogy a kisgyerek, aki egyébként bátortalan volt, és a sokaság között megszeppen ő, a darabban történő események szuggesziója alatt, mint egykor a peleskei nótárius hangosan felkiáltott. Ó, asszonyok, asszonyok! Ez volt az első nyilvános kijelentése élete elején. Bízvást ez lehetett volna az utolsó is élete végén. Jókaiék ez időtájban kikapták a birtok részüket, a Fejér megyei birtokot, Nyéket. Az öreg Sámuel még életében kiosztotta, és azután alig élt egy évet. E birtok jövedelme és Jókai keresete most még nagyobb kényelmet biztosít nekik. Megszerzik a szomszédos házat is Niszl Ignáctól, és felesége Csóka Justinától ugyancsak 1600 forintért, mint 2 év előtt a másikat. Nagyobb házat kezdenek vinni, és hova tovább, több-több kényelmet és élvezetet engednek meg maguknak. Jókai az összes megjelenő hazai folyóiratokat járatja, sőt, német könyveket is vesz. Különösen a német folyóiratok, amelyek remek acél és fametszetű képeket hoztak valának, várva várt olvasmányok. Sokat tartózkodik a háznál, kivált télen át, hetekig. Nővére Jókai Zsuzsánna Gózon Istvánné, a fantaszta, így nevezték a környéken, aki, ha jó hangulatban volt, egész nap hosszat versben beszélt. Ha a különös ihlet szállta meg, éjjel is felkelt költeményt írni. Fiókjai tele voltak gyömöszölve ilyenekkel. A két testvér éjfélig is elbeszélgetett olvasmányairól, Goethéről, Schillerről, a weimári kis udvar liliputi cselszövényeiről és egyéb szellemi mozgalmakról, úgyhogy a szomszéd szobában fekvő Jókainé akárhányszor fölkelt, alsó szoknyát vett és ágyba hajtotta mindkettőjüket. Jókai szintén versifikált, de leginkább csak névnapokra, különösebb alkalmakra nyergelte meg a Pegazust. Máskor az itteni színi előadásokról írt levelet a magyar folyóiratokba. E fellobbanásai a költői vénának nem bírtak, számba vehető értékkel, de mégis jelezték, mint az utas előtt a homokban csillogó aranyporszemek, hogy valahol a közelben nagy aranyleletre van kilátás. Az árvák atya egyébként minden művészetért lelkesedett, szerette a zenét, az éneket, és ő maga is csinosan rajzolt. A színdarabokat, melyeket lemásolt, egyszer s mind ügyes tollrajzokkal illusztrálta a szöveg között. A szereplő személyek megelevenedtek keze alatt, igen csinos kivitelben és eredeti felfogással. Kár, hogy ezek a kedves családi csecsebecsék elégtek az 1849-i tűzvész alkalmával. A gyerekek és a jövedelem növekedésével a Jókaiék visszahúzódó természete is engedett. Sűrűbben kezdenek társaságokba járni, és az ő házuk is nyitva van. Egyike az elsőknek, legtiszteltebbeknek Komáromban. Az asszony fent tudja tartani a rangot. Amennyi jóság elfér kifejezés teljes világos búzavirág színű szemeibe, annyi szigor honol a homlokán. Ritka típusa az akkori asszony vicispánoknak. Puritán erkölcsű. Tekintélyén csorbát nem tűr, mert egész múltján nincs makula. Szembeszáll a nagyok gazságával, hatalmaskodásával, de meglágyítja a kicsinyek nyomora. Ha ügye baja van, elmegy a törvénybe, és nem hagyja jussát, és még a főbíró uram bátorsága is az inába szalad, a Jókainé uram feddő tekintetét beleválja az arcába. Megtisztelés számba esik, akivel ő barátkozik. De hatalom is a városban, akinek uralma, csak is egyenletes nemes tulajdonain nyugszik. Ha valamely társaságba lép, egyszerre megváltozik a hang, mint mikor a professzor nyit be a klasszisba. Frivol modort léha beszédet nem tűr, lecsap, mint a héja. S jaj annak, akire Jókainé megvetőleg ránézett, az morális halott komáromban. Öreg emberek mesélik, hogy volt ott egy nagy Pál nevezetű, élces sziporkázó úriember, aki keresztül kasul szántott mindeneken ötletes többnyire, derűs, sőt parázna megjegyzéseivel, kit ennek dacára is szívesen hallgattak vala. De ha Jókainé megjelent, nagy uram agyon volt ütve, szavát se lehetett venni. Ilyen hatalom volt Jókainé. Pedig oly jónak látszott a jók iránt, hogy kenyérre lehetett volna kenni. Móriczka szépen fejlődött ez alatt. Akár a szomjas föld, oly mohón szítta föl az ismereteket, melyekhez hozzáférhetett. Csak egy körülmény aggasztotta a szülőket. Rendkívül félénk és gyámoltalan. Nem mert kimenni a kertből és az udvarból. Sőt, még itt is rémület szállta meg, ha kecskét látott az utcán, melynek szarva volt, vagy szakállas zsidót. Az idegen gyerekektől is félt, csupán a testvéreivel szeretett játszani. A szülők sopánkodtak, mi lesz belőle, ha ilyen maradt, s hogy kissé bátorodjék, elhatározták iskolába adni, bár még nem jött meg az ideje. Egy szép reggelen kezén fogta apja, és elvitte föl a Szombati utcán. Tehát az ő utcájukon egész a negyedik házig egy nagy épületbe, amely szemben áll a református templommal. Nagy vastag falai voltak, magas márvány lépcsőkön kellett felkapaszkodnia az erős vasajtóig. Hosszú folyosón kettős ajtók nyíltak jobbra-balra, amiken keresztül rejtelmes, silabizálás, félelem gerjesztő hangjai szivárogtak ki, az emeletre vivő lépcsőkön öreg diákok csörtettek alá, kleckéjük végeztével hazafelé siet. Az épület felső része a nagy diákoké volt, földszintjén az elemi kisfiúk tanultak. Ide vezette apja Móriczot, ki szepegve állt meg első tanítója nagy bajuszú Székely Sándor előtt. Hangosan dobogott a szíve, mikor a tanító apját kikísérte az ajtón, és ő ott maradt egyedül, sok apró gyerek kandi tekintetétől lenyűgözve. De ez az eseménydús első nap fényesen sikerült. Mert a rektor úr valóságosan meg volt lepetve, mikor visszatérve, felnyitván a zsoltárt, azt kérdezte Móriczról, hogy ismeri a betűket. Az pedig elkezdett folyékonyan olvasni, ahogy a nebulók öregebbje se tudott. Az ámuló rektor úr megdícsérve őt a második padban mutatott neki helyet egy kaputos és egy mezítlábas kis fickó között. Lecke végeztével pedig haza kísérte. Otthon úgy fogadták, mint egy hazatérő bajnokot, mert még sohasem volt családtagjai nélkül olyan messze. A hármas kis tükör és a kis káté voltak azok a misztériumok, amelyekben legelőbb kellett behatolni. Ott forgatta őket naponként a folyosón vagy a nagy szederfa árnyékában, fönhangon tanulva a versikékbe szedett vármegyéket. Tudta is mindig a leckéjét, a lecke nem volt kellemetlen, az iskolát is megszerette, mert Székely bácsi jól bánt vele, s nehéz lecke után ott is tartotta, adomákat mondva neki Mátyás királyról és Mária Terézia bolondjáról. Míg az első, hanem az elmenetel és a hazajövetel volt neki borzasztó, pedig alig 100 lépés házuktól az iskola. Eleinte mindig elkísérte valaki, vagy a mama, vagy Eszter, később azután csak az utca ajtóból nézte Eszter mindaddig, míg az iskola kapuján el nem tűnt. Kétszer-háromszor is visszafordult remegre, ha vajon ott van-e még az Eszter. Fantáziájával, melyből egy halandó se kapott annyit, mint ő, különböző veszedelmeket gondolt ki, melyek az úton elérhetik, de bevallotta leginkább a zsidóktól és a kutyáktól félt. Egy csodálatos fantázia borzalmas képekkel és eshetőségekkel népesíté be egész életét. Mint 8 éves gyermek egy papírra fölírva szüntelen a derekára kötve hordta végrendeletét, melyben arra kéri édesanyját, hogy halála esetén boncoltassa fel, nehogy élve temessék el. E beteges lelkiállapotért nagy mértékben volt Ludas Vörösné is a rém meséivel. Ám bár e fej, melyből több látomány, több kép, több mese fog kihasadni, mint a többi sok millió fejből, melyet egy ember öltő produkált, nem lehetett fantáziá dolgában normális Vörösné és az apai-anyai mesélések nélkül sem, vagy ha az lett volna, akkor talán tárgytalan lenne ez a könyv, amit most papírra vetek, s nem született volna meg, vagy 100 másik könyv, mely a magyar géniusz erejét, báját hirdeti. Különben a fiú nem volt normális, egyéb tekintetben sem. Kiérezni rajta valami szokatlant, valami különöset, egyedülállót. Igen sok jelt fogunk találni erre. De egy már korán mutatkozik, hogy nem voltak barátai, sem ő nem érzett barátságot, a szó valódi értelmében vett baráti érzéseket, sem ő iránta mások. Egyéniségéből hiányzott az a bizonyos fluidum, ami az egyeseket vonzaná. Ő a tömegekre volt berendezve, holott a barátság varázsitalát kis bögrében főzik kevesek számára. Anyja már korán észrevette ezt a különös jelenséget. Spojtásokat hívogatott neki, de se azok nem érezték magukat jól Móriccal, se Móricz ő velük. Csak a testvéreivel tudott játszani. Az egyedüli kivétel a gyallai Tóth Juhász gyerekei voltak. Az iskola befásított előudvarán nagy játékok folytak akkoriban délutánonként. Nevezetes diákjátékok voltak a pige, a kampa és a bente bólé. A gyerekek mind játszottak, csak a kis Móricz nem. Ha hívták a társai, válla közé húzta fejecskéjét, szép pingálni való főt, és udvariasan visszautasította a meghívást. Mert választékos modorú, előkelő megjelenésű fiúcska volt. Szerény tanulékony, engedelmes a tanárainak, de mégsem azok közül való, akik a tanárok kezére játszanak, azoknak kedvében járnak társaik rovására is, akik aztán árulók számba mennek. Sem azok közül, akik csínyeket követnek el, ellenséges terveket koholnak a följebb valóik iránt. Külön úton járt, kivonta magát mindenünnen. Nem volt bizalmas senkihez, nem is volt senkivel szemben ellenséges. Azért, ha nem szerzett barátokat, ellenségeket sem szedett fel. Egy másik világban élt ő már akkor is. A kisfiúkhoz jó volt. Ha valamit kívántak, megtette, segített a feladatukat megcsinálni, súgott nekik. De azért mindig idegen maradt köztük. Ekkor járt a 7. évében, és írta az első 2 versikét. Az egyiket atya neve napján 1832-ben, amely így hangzott. Tartsd meg jó atyámat, Isten! hogy az mindenben megincsen. Ha dolgomban hibát, hogy halált. A másik vers tanítója neve napjára faragódott ugyanebben az évben, március 16-án. Éltest, uram, tanítómat, tartsd meg az én rektoromat, hogy a jóra vezéreljen, hogy az ördög kárt ne tegyen az én lelkemben. Valósággal érezzük azt a levegőt, melyel a jókai ház telítve volt. Szinte kicsengeneke, piszinke felköszöntőkből a ma zsoltárok, melyeket Jókainé asszony pergő rokkája mellett énekelt. E forma és hangulat uralkodik a gyermek lelkén, és ezt veri vissza szárnyának első mozdulása. Kedves naív utóirata van egy következő évi ilyen felköszöntő névnapi versecskének, melyben előfordul Légy boldog jó atyám, s amelyet szépen leírva nyújtott át a következő alájegyzéssel. Bocsánatot kérek, kedves drága apám uramtól, hogy tenek mertem szólítani, de ez a vers miatt van így. Sokkal többet ígérők a kis jókai rajzolásai. Csoda gyereknek ezekben látszik. Groteszk játékai közben gyakran nyúl palatáblájához, és a griflihez, és pompásan rajzolja le természet után az állatokat. Egyszer-másszor emberarcokat talál el meglepően. Apja dicsekedve mutogatta mindenfelé a rót család gyilkosának arcképét, melyet a kisfiú a palatáblába bevésett. Móricz már most is jobban rajzol nálam. A boldog apa előtt ki kisebbik fiában saját énjét látta megújulva, Ráfael és Michelangelo dicsősége lebegett, mert a túlzásokra ő is hajlandó volt, elhatározta ez irányban való képeztetését. Tervezett, kovácsolt, hogy valami mesterrel taníthatja, később kiküldi Münchenbe festőiskolába, a vakációk alatt minden évben utazni megy Olaszországba, hogy képtárakat lásson. Mindebből úgy látszik, csak annyi valósult meg, hogy a későbbi tragikus véget ért különc. Orbán Gábor, akiben Raffaelből igen kevés volt, órákat adott neki a rajzolás rendszeres fogásaiból. Sokat és sokfélét tanul, mindig a könyveket bújja, s mikor a következő két évben, mint konnyugista és deklinista is kitűnő kalkulust hoz haza, az osztály tanára Keresztesi Barta József nagyszöget üt a szülők fejébe azzal a mondásával: nem szeretem a gyerekben, hogy nem volt a verekedők listáján egyszer sem. Az 1834-35. Iskolai évben Sörös Lajos professzorsága alatt lesz grammatista. Ekkor éri el 10. évét, de termetre még most is igen apró és vézna. Ez a Sörös is nagy hatással lehetett rá. Zamatos, színes humortól bearanyozott előadását fölszítta, mint a száradt, szomjas föld az esőcsöppeket. A szegény kisfiú tele van szentimentalizmussal, fantáziája buján termi a dudvát, és az időpont is, melyben fejlődése kezdődik, szerencsétlen. A finom lelkek a Werther keservein éldelegnek, a múzsák szomorú füzek alatt ülnek, a regény hősök és hősnők a temetőben bolyonganak, az egész irodalom német piacról jön, szinte azt a célt látszik szolgálni, hogy az embereket elképzelt szerencsétlenségekkel megríkassa, vagy egymásra halmozott rémes szomorúságokkal megrázza. Csak egy egészséges termék van még, a magyar anekdota, melyben megfigyelés és élet lüktet. Azért megbecsülhetetlen nekünk, e kis köpcös emberkének, e Sörös Lajosnak a közbejötte. aki még a matézis alapelemeit is egy-egy vidám, sokszor pajkos anekdotával világítja meg. Magyaros észjárása egyszerű, de érvtől duzzadó logikája, és a derült világnézet úgy hat a kis jókaira, mint a kinyitott zsalu, olyan valakire, aki félig ébren, félig alva a szobai homályban, kísérteteket és szörnyeket lát a falakból kilépni, és most egyszerre tódul be a napfény, szétfutnak. Vagy legalábbis halványodnak a látományok. E Sörös Lajos jó szerencse ránézve, nem kisebb és nem nagyobb, mint aminő a legtöbb nagy ember élet folyamatjában mutatkozik. Sőt, az ebbfajta szerencsék átvihetők minden dolgokra. Róma azért éli el nagyságának óriás dimenzióit, mert úgy jönnek elő a fejedelmei, amit éppen szüksége van, mintha rendelve volnának. Úgyhogy a múlt század némely történet írói a fejüket csóválták, és abban a körülményben, hogy a fejedelmek a nemzeti szükség szerint lépnek ki a gondviselés kapuján, meginok hitük a farkas által szoktatott Romulus utódainak létezésében, és komponált voltuk után kezdenek kutatásokat. Hát itt is kellett-e Sörös Lajos. De mi minden kellett még ezen kívül, hogy ez a beteges irányban induló fantázia olyan gyümölcsöket hozzon, amin őket hozott? Hogy jönnek elő új és új professzorok, versenyre ingerlő társak, szükséges városok a maguk elütő viszonyaival és hangulatával, sőt, jönnek a megfelelő sorrendben az események is éppen olyanoknak, amin ők egyedül alkalmasak, hogy ez az elme kibontakozzék. Ebben az időben írt zsengéin természetesen nem látszik még a Sörös befolyása. Sőt, ekkor ír meg egy rémdrámát Hohenheim Friedrich, vagy a meggátolt gyilkosság címen, amit diáktársaival el is játszottak a kocsi színben. Minden van ebben, csak a Sörös humorából és egészséges logikájából semmi. A rém dráma kézirata elveszett, a szereplő személyek Benke Kálmán, Vörös Benő, Goda Sándor és Szikra Ferke mind elhaltak már, senki sem adhat róla felvilágosítást, de bizonyos, hogy az akkori borzalmas német irodalmi termékek hihetőleg az apja mesélgetései nyomán készült. Sokkal érdekesebb másik kísérlete, melyhez élő alap adja a hangulatot. Pedig már akkor a kis Móricznak neve volt. Élt Komáromban egy bolond, aki fölbokrétázott kalapjával ide-oda köszöngetve, urak a papok felkiáltásokkal bolyongott az utcákon. Móricz egy kis poémet ír a bolondról. Olyan vagyok, mint az oly madársereg, amely eltévedvén az ég alatt cseveg. Én is eltévedtem, elmémben bújdosok. Szánjatok meg, kérlek, jó lelki orvosok. A versecske kézről kézre járt a jókaiékkal rokon családokban. A professzor urak is tudomást vettek róla, és vállon veregették a kis Móricot. De ez mind nem lett volna semmi, a sors azonban úgy intézte a Móricka dolgait, hogy éppen hazajött Pestről Tóth Lőrinc, a csinos, elegáns, fürge Tóth Lőrinc, ki még csak 24 éves és már híres ember, egy költeményével díjat nyert az akadémiától. Tóth Lőrincet figyelmessé tették a csoda gyerekre, s megmutatták versét, ki is magával vitte azt Pestre, és kiadatta a társalkodóban a kis verselő teljes nevével. Esemény számba ment ez akkor. A nyomdafesték még akkor nem az a közönséges kulimász volt, ami most. De a szent olaj, mellyel a hivatottak feje kenetik meg a koszorú alá. Az egész város erről beszélt. A szülőknek gratuláltak, akik nagyra kezdték tartani kisfiúkat. Ám bátor Károly is jó tanuló volt. És most túlságos félénksége és a társas életben való gyámoltalansága még szembeszökőbbnek látszott a neki szánt szereppel. Úgyhogy csak sietette a különben is bekövetkező sorsot, hogy idegen városba adják, idegen házhoz. Hadd szokjék el az anyja szoknyájától, és bizonyos önállóságra verkődjék. Hadd menjen Pozsonyba, német szóra. A csere volt divatban, nem tudom, megvolt-e más országban is, de tiszta magyar gondolatnak látszik. Van benne egy kis poézis is, de amellett patriarkális célszerűség és a pénzbe nem kerülés. Ősi zamatú kieszelése, mert a tanulásra nem szívesen költ az Ázsiából ide szakadt faj. Zsigmondi Sámuel pozsonyi professzor és neje voltak a cserélő szülők. Az ő fiaik rendre itt Komáromban voltak magyar szónyókaiéknál, Károlyka és Eszter mellett. Móric megbarátkozott velük, hiszen egy asztalnál ültek, egy szobában háltak. Elbeszéléseikből, meg a hazakerült Eszter és Károly emlegetéseiből úgy ismerte a pozsonyi házat, meg a harmadik fiút, Gusztit, akiért elcserélendő volt, hogy szinte nem is ment idegenbe. Hanem az is igaz, hogy a cél egy része éppen talán ezért el nem éretett. Mert németül ugyan megtanult, mégpedig olyan folyékonyan, mint a született német, ami kálvinista fiúnál ritkaság, de nem bátorodott fel, meg nem ismerte a nagyvilágot, mert csak az történt vele, hogy az egyik kalitkából egy másikba került, egy puha fészekből másik puha fészekbe, vagy amint ő írja, édesanyja helyett egy liebe mutterje lett, aki épp úgy kényeztette, mint az igazi, gondolván magában, hiszen éppen most öltöztetik, hiszen éppen most etetik az én kisfiamat is ott, messze-messze Komáromban. Pozsonyi tartózkodásáról igen keveset tudunk. Visszaemlékezéseiben szűkszavú, csak annyit mond, hogy a pozsonyi evangélikus gimnáziumban éppen olyan jó volt, mint a komáromi. És annyit látunk, hogy ő éppen olyan jó tanuló itt, mint Komáromban. Úgy látszik, egészen bent él a családban. Semmi adat sem tőle, sem mástól, hogy a híres pozsonyi diákok intim életében, vidám pajkosságaiban valamely részt vett volna. Míg ellenben jó lábon állhatott a zsigmondi gyerekekkel. Leánykák is voltak a házban, akikkel együtt énekelgetett a szélutcai csöndes tanári lakásban. Haragszomrádot játszik, és egyéb szobai játékot, dominót vagy pimparapaxot. Jó kisfiú, nem követelő. Szót fogad és valóságos testvérei gyanánt tekinti a házbeli gyerekeket. Úgyhogy még 50 év múlva is látjuk őt egymás mellett üldögélni, Zsigmondi Vilmossal a Sándor utcai öreg országházban. De ha emlékezéseiben, nem is műveiben, gyakran felcsillan a pozsonyi tartózkodás emléke. Egy-egy vonás, egy-egy tűről szakított alak. Lehetetlenség is lenne, hogy érintetlenül hagyta volna az ős koronázó város nagy nemzeti emlékeivel. Az Ódon országház, amelyben akkor is ülésezik a diéta, hová panaszkodni jár a nemzet, s melynek környékén még a szél is úgy zúg, mintha a nemzetnek sóhajait vinné. A gyors átmenet a jól táplált komáromi ezüstgombos cívistől a tubák szín kabátos Pressburgi burgerhoz. Történelmi nevű családok palotái buzogányos kapussal. Cifornyázó nagyura cifla lakájaikkal. A personális szerencsi uram tányérnyalóktól környékezve. A nábobok, csernovicsok, komáromiak, butlerek, ibrányiak, kik lapáttal hányják ki az aranyat. A nagy vezér szónokok, kiket rivalgó lelkesedéssel üdvözöl a jurátus ifjúság, ha megjelennek. A fényes fogatok, amint végig robognak az utcákon a nádorispán estéjére. A bájos pozsonyi liget ezer és ezer csattogó fülemüliővel, mivel hogy a városi magisztrátus egy pár évtizeddel ezelőtt, mikor Mária Terézia király itt hált meg a várkastélyban, pénzen fogatott fülemüléket messze Erdélyben, az alvinci erdőkben és egyebütt, s elereszté itt, hogy a szép királyasszonynak bűvösen énekeljenek azon az egy éjszakán. Azóta megfogytak kissé, de még jókainak bizonyára jutott a dalukból. Bár még sokat nem értett meg ezekből Móric, mégis valószínűtlen, hogy ne tettek légyen rá nagy benyomást az itt tapasztalt új dolgok. A szélesedő világ messze szétfutó vonalaival. Mi vigasztalan szerencse megpillanthatni a nemzet múltját, és elveszteni szem elől magát a nemzetet. Mert mikor nyaranta hazaoszlottak a tekintetes KK és PR-ek fényes huszárjaikkal, fogataikkal, kuktáikkal, lakájaikkal, kihasadt a magyar tartalom a városból, s ott maradt pusztán az üres idegen német város, alig különböző azoktól, amelyek Dévényen túl következnek. Hogy a fiú nem mozog a városban, nem labdázik, nem botanizál a többi tanulókkal, hanem nyárspolgáriasan hazamegy óra után könyvtáskájával, szorosan a házak és kerítések mellett. Nehogy a robogó kocsik elgázolják, hogy félénken kémleli a csatangoló kutyákat, szinte látni véljük. A luteránus tanulók, kik az ország minden részéből ide gyűlnek, hogy majdan szétszéledjenek a felső magyarországi falusi paplakokba, nem kötik le érdeklődését esetlen tréfáikkal és naiv csínyeikkel, hosszú formátlan kabátjaikkal és tót povedálásukkal, mert ez a típus még halványan se jelenik meg később abban az óriás rajában az alakoknak, melyeket lelkéből előhúzott. A pozsonyi diák, a teológus, noha ez is egy specialitás, nincsen köztük. Szinte biztos hát, hogy nem ismeri. De olyan csodás szem, mint az övé, mégis föl kellett itt szednie egyet mást. Alig, ha nem itt látta meg valamely boltból kijönni a nábobot, és a kiélt kárpáti Abellinót. Itt ösmerte meg a pékeket, akik, amire megvénülünkben élnek tovább. Bár nem csoda, a lelke kissé meg volt dermedve a német világban, mint deres levegőben a túzok szárnya. Egyetlen irodalmi kísérlete sincs ez időből. Pedig aki egyszer kóstolt a kasztáliai forrásból, az nem éri be többet kút vízzel. Vagy talán a professzor, a Tóbiás, Godofredus Schröder hatott volna rá szigorúan óvva növendékeit, a szintaxistákat a magyar beszédtől és literatúrától. Talán egy tubákoló rideg professzor vette el kedvét a poétizálástól? Vagy talán írt is titokban otthon a fiókjának? Adat nincs rá, de hogy testileg szembetűnően fejlődött, azt följegyzik az annálék, mert a testét nem nyomta el Schröer Tóbiás uram. De azért nem pihent. Igen sok tanulnivaló esik erre a két évre. El kellett sajátítania a német nyelvet, bele kellett mélyedni a latinba, és a negyedik osztályban megkezdeni a görögöt is. Amellett rendes tantárgyol sok minden egyében kívül a kalligráfia. Hogy várták ezeket epedve Komáromba hetenként, havonként egyszer pedig Zsigmondi néni írta Móricz fejlődéséről, előmeneteléről, fehérneműről és mindenekről. A szülők meg lehettek elégedve. Esténként a tekintetes asszony a nagy szobába gyűjtötte a cselédjeit Fonni, és ilyenkor előttük is nyíltan, bizalmasan kovácsolta a Móricz jövőjéhez fűződő terveket, ami Jókai uramnak is nagy lelki gyönyörűsége volt, sőt, ő még jobban ki tudta színezni. Kapott leveleket sokszor felolvasták a cselédeknek is, és hogy Vörösné ilyenkor ríva fakadt, jól esett elnézni mindenkinek. A Jókai ház talán ekkor volt a legvidámabb, a sok vendégség összejövetel ki nem fogyott. Ennek oka egy kis korteskedés volt. 1837 telén megüresedett a városi főügyészi állás. Jókai erre pályázott. Az asszony is akarta, mindent megmozgatott ura érdekében. De ez egyszer az ő hatalma sem mutatkozott elegendőnek. A szoknya nem dőlt a városházán. Jókai uram a tavaszi választásban kisebbségben maradt. Nagyon szívére vette ezt a bukást, különben is gyenge egészsége végképp megrendült. Idegei sajnálatos állapotba jutottak. Még vitte egy darabig, még tudott örülni Pozsonyból hazajött kisfiának, ki csupa eminenciát hozott. De őszkor ágyba dönti egy erős bélhurut, melyért Jókainé az őszi barackot okolta. Egy vadászat után hazajövet, túlságos sokat evett, amíg nem egészen érett gyümölcsből. Móricz bal sejtelemmel eltelve étnapot apja ágyánál töltött. Többször mondá betegségében szőke fejét gyöngéden simogatva. Ne légy hivatalnok! Légy a magad ura! Légy prókátor! A hűápolás mellett kihúzta az őszt egészen, úgy szólván az utolsó napon, október 31-én, mikor a természet végképp becsukja az osztogató kezeit, a nap beszünteti a mosolyát, az 56 éves férfi is elment örökre. Az orvos ideglázt mondott be a halál okául. Komáromban még akkor nem voltak szokásban a nyomtatott halotti jelentések. Egy feketébe öltözött közszolga, kit halálmadárnak neveztek. Hosszú derékig érő fátyollal cilinder kalapján, úriháztól úriházhoz járva jelentette németül és magyarul, ahogy az illető helyen kellett, hogy Ásvai Jókai József úr meghalt. És a gyászoló család tisztelettel várja el az uraságokat a holnapi temetésre.